3 héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor beszélgettünk, kvázi egy ilyen évindító, évértékelő beszélgetésre hívtalak, de már akkor éreztem meg, egy picit tudtuk is mind a ketten, hogy sokkal több dolgot is át lehetne majd még beszélni, mint hogy most lezártuk 2021-et, aztán elindítjuk 2022-t. Én azt gondolom, hogy olyan sok minden lehet még az idei évben, amiről persze még nem nagyon tudunk, de azért bizonyos íveket már meg lehet húzni, de például kértem tőled azt is, hogy nézzük meg azt, hogy például mik voltak a legolvasottabb cikkeitek, amiket a Dining Guide a lapjaira tűzött, mert az egy picit látleletként szolgál abból a szempontból, hogy a gasztronómia iránt érdeklődők azok voltak éppen mi után érdeklődnek, mi érdekli őket, és ahogy elnéztem itt ezt a címsort, hát eléggé vegyes itt ez a képlet.
Igen, gyakorlatilag mondhatom, hogy hétről hétre minket is meglep, amikor nézzük a statisztikáinkat. Nyilván mi is arra támaszkodva gondolkodunk tovább, minket is nagyon érdekel, hogy mi érdekli az olvasóinkat. És akkor most nézzük is esetleg sorrendben, amit küldtem neked.
Igen, de még mielőtt itt szépen majd step by step végigmennénk ezen, okay. Meg aztán különben is el fogunk meg halandozni úgy, ahogy szoktunk. Azért az látszik, hogy ami egyébként a hírfolyamban benne van, az mindenképpen érdekli az olvasót. Gondolok itt Rácz Jenő és a Rumbornak a cikkére, hiszen Jenő benne van most a fősodorban, ha úgy tetszik, hiszen abszolút. Nagyon sok televízió műsorban szerepel. De ugyanakkor, ha csak azt vesszük, hogy például a gombáról is írtatok, és a gombáról volt egy összeállításotok, amit nagyon-nagyon sokan olvastak el, és egy picit akkor ragadjunk le itt először a gombánál. A gombáról azt gondolnám, hogy az egy emblematikus magyar fűszer étel, ami ugye a magyar tradicionális gasztronómiában benne van. Ez még ugyanúgy elmondható most 2021-22 fordulóján is? Hogy érzed?
Szerintem mindenképpen persze, és gyakorlatilag egy olyan növényről beszélünk, amit ránk is szoktak szólni egyébként az olvasók, hogy zöldséget írtunk, de hogy a gomba az valójában egy külön faj, ez valóban így van. Milyenkor nem botanikai értelemben írunk róla, hanem a konyhai
evésileg.
Evésileg az leginkább a zöldségekhez sorolható, mint semmi a, nem tudom, csirkecomphoz. És nagyon érdekes dolog a gomba egyébként, azt gondolom, hogy nem csak rendszertanilag egy különleges növény, hanem azért is, mert egész évben elérhető, vadon is megterem, termeszthető, és az egész világon mindenhol eszik. Egy érdekes élőlény, mert gyakorlatilag most pont olyan szempontból írtunk róla, hogy kiemelték tudósok is, hogy ugye ma megkerülhetetlen a fenntarthatóság szempontja, és hogy ilyen szempontból talán nem is gondoltunk rá, hogy micsoda egy fehérjedús és tápanyagokban dús élelmiszerről beszélünk, és valójában az ökológiai lábnyoma kicsi, tehát ilyen szempontból is preferálhatjuk a gomba termesztését, vásárlását, és ugye ezt válasszuk a konyhában is, vagy akár az éttermekben is.
Nem tudom, bocsánat, hogy előtted van-e a cikk.
Meg tudom nyitni, igen.
Igen, hogy döbbenetes számsort soroltatok föl, mondjuk 1 kiló gomba előállításának vízszükséglete, és mondjuk 1 kiló marhahús előállításának vízszükséglete között, ami egyébként pontosan arra cseng vissza, amit mondtál, hogy a fenntarthatóság érdekében a gomba az mennyire tudja őrizni a lábnyomunkat itt a bolygón, és mennyire fontos élelmiszer lehet, és maradhat, és kell is, hogy legyen 2022-ben is. Megvannak a számok?
Igen, itt vannak a számok előttem, 1 kiló gomba előállítása, ez itt nyilván átlagokat vonnak, hiszen gomba és gomba között is van különbség, de azt állítja mégpedig az Amerikai Gombász Intézet, hogy 1 kilogramm gomba előállításához 7-es liter vízre van szükség, míg mondjuk 1 kilogramm csirkehús még az asztalunkra ér, 4330 literre van szükség, tehát 4330 liter tiszta ivóvízről beszélünk a héthez képest, a marhahús esetében pedig 16000-ről beszélünk. Tehát a marhahús ugye híres erről.
Hát igen.
Mi a probléma tulajdonképpen a marhahússal? Ez.
Voltaképpen az a baj a marhahússal, hogy nagyon finom tud lenni, és nagyon-nagyon sokan eszik és szeretik a világban.
Igen.
És valószínű, hogy az egész marhahús mézériának a legnagyobb rákfenéje az, hogy az ember, mert hogy emberből van, nagyon nehezen tud lemondani azokról a jóságokról, amit egyébként megszokott, vagy ahogyan szocializálódott, és hogyha csak azt vesszük, hogy mondjuk az amerikai kontinensen, vagy Ausztráliában, vagy a világ más pontjain mennyi marhahús fogy, és milyen jól készítik azt el, és a séfek ugye sportot űznek abból, hogy milyen jól készítik el. Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás lesz a következő, akár egy évtizedben is, hogy ezt valamilyen módon vissza tudják szorítani, illetőleg helyettesíteni lehessen olyan termékekkel mondjuk, mint például a gomba.
Pontosan, és hogyha mondjuk azzal nem is igen lehet kiszúrni a fogyasztók szemét, hogy te ez a gomba, ez majdnem olyan, mint egy finom véres marhaszték, médiumra sütve, de azt gondolom, hogy Magyarországon egy kiváló alternatíva húsevőknek a vadhús fogyasztás. És itt is el lehetne kalandozgatni, hogy miért mondom ezt, már csak azért is, mert ezek az állatok egészen a kilövésükig, én azt gondolom, hogy állathoz, tehát hogy a saját teremtésükhöz méltó módon tudnak élni, ez is egy nagy különbség a nagyipari állattartáshoz képest. Arról nem is beszélve, hogy nem Ausztráliából, vagy Amerikából, Japánból hozzuk őket, hanem valóban lokálisan elérhető alapanyagról van szó.
Hát ez mindig örök talány Magyarországot tekintve, ugyanis tudjuk azt, hogy Magyarország erdőileg nagyon el van látva, hogy úgy megyek, hogy elerdősült terület, például a Zala-Somogy ugye híresen. Igen. De hát a magyar vadállomány az messze földön híres, és ennek ellenére még mindig nagyon-nagyon kevés vadat fogyasztunk. Azt mondják, nagyon egyszerű választ adok erre, hogy azért kérem szépen, mert drágább. És ez ellen sokat nem tudunk vitatkozni.
Igen, de persze ezzel is lehetne vitatkozni, mert nem tudom, hogy Sanyi, te hogy gondolkodsz erről, de akkor inkább ritkán van együnk minőségit, mint nem, hogy a nagyüzemi középkategóriás vizes húsokat együnk, tehát hogy ezen el lehet lamentálni. Pontosan ezért is fogalmaztam olyan picit olyan bizonytalanul, amikor arról beszéltem, hogy most a mi értelme van tulajdonképpen annak, hogy most mi meghirdetjük, hogy 2022-ben együnk több gombát, valójában a tudatosságról beszélünk, tudatos fogyasztás, tudatos választásokról, amit el kellene vinni egészen addig, hogy amikor beülünk egy étterembe, akkor is tudatosan, környezettudatosan válasszunk. És nem papolni akarok erről, én azt gondolom, hogy ez egy közös ügyünk. Annak érdekében, hogy az unokáink is választhassanak még éttermekben.
Én azt gondolom egyébként, hogy a tevét a tűfokán abból a szempontból lehet majd átvinni, hogy akár a vadhús készítők is egyre jobban és egyre nagyobb arányban készítik konyhakészre azokat a termékeket, amiket föl tudunk használni, ugyanis nekem hosszú évek óta az a tapasztalatom, és itt a halat is ide tudom citálni, hogy félünk hozzányúlni a vadhúshoz, mert hogy az olyan nagyon nagy tudást igényel, és nagyon nagy trúvája vadhúshoz hozzányúlni, és jaj, nem merem megcsinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos követelménye lesz a következő éveknek, hogy szinte konyhakész állapotba kell odaadni a vásárlónak azt a vadhúst, amit aztán otthon el tud készíteni nagyon könnyen.
Ez nagyon jó gondolat, azt gondolom.
Már csak azért is jutott eszembe, mert például a karácsony előtt ugye mindig van egy nagy halas körképünk itt a műsorban, és ott például a halas szakértők elmondták, hogy konkrétan már tudják, hogy a fejlődésnek a következő lépcsőfoka az lesz, hogy a halat minél tisztább, minél megpucoltabb, minél előkészített állapotba tegyék ki a polcokra, mert sokkal nagyobb a kereslet az iránt, mint hogy rámutatunk a szerencsétlen pontra, amit ki kell venni az akváriumból, és úgy kell elkészíteni. Te például, mint háziasszony, ezt érzed, tapasztalod?
Abszolút tapasztalom, és szerintem a hal különösen egy olyan téma, nem? Ott azért vannak pikkelyek, olyan alkatrészek, amikhez végképp nem vagyunk hozzászokva, hogyha csak nem egy törzsgyökeres horgáscsaládból származunk, meg ott vannak szagok, nem? Tehát én ezzel mindenképpen egyetértek, ugye ez némileg ellentmond annak a szintén a világban jelenlévő törekvésnek, hogy a fülétől a farkáig igyekezzünk felhasználni az állatokat, ez lenne ugyebár az ideális.
Igen.
De hogyha arról beszélünk, hogy Magyarországon milyen kétségbejtően alacsony a halfogyasztás, mindenképpen egy logikus lépésnek tűnhet az, hogyha minél barátságosabbá tesszük az otthoni feldolgozási formákat, illetve pontosabban az, hogy nekünk már ne kelljen feldolgoznunk.
Hát igen, ugye a legkönnyebb ellenállás felé megyünk, és hogyha ha megadatik nekünk, akkor valóban azt fogjuk választani, nem csak a hal esetében, nem csak a vathús esetében, hanem minden esetében. Most egy huszárvágással egy másik témát itt zárásként szeretnék ide citálni, ez pedig az, hogy ugye nagyon sokat beszélgettünk a pandémia alatti állapotokról, éttermek mentek tönkre, rossáltak át séfek egyik helyről a másikra, és mindig egy picit úgy érzem, hogy a budapesti éttermek kerültek fókuszba. Viszont azért, hát az szerencsére el tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon emblematikus, nagyon magas színvonalú vidéki éttermek is vannak Magyarországon, amelyeknél, ugye most tudom, hogy azt fogod mondani, igen, de ezek közül is pár megszűnt sajnos a pandémia alatt, de én azt gondolom, hogy vannak álló csillagok, amelyek hosszú-hosszú évek óta ott állnak a frontvonalba, nagyon-nagyon kedvelik őket, és ezek az éttermek egyre nagyobb számba is lehetnek a következő évtizedben. Hogy látod ezt a fejlődést?
Ó, hát én azt látom, és azt gondolom, hogy ezen nagyon sokan egyetértenek velem, hogy a pandémia minden nehézsége és tehát, hogy utózöngéjével együtt ráirányította a fókuszt a vidéki éttermekre, hiszen emlékezzünk 2020 nyarára, sőt az egész 2020-as évre, amikor az emberek féltek utazni, nem is szabadott utazni, és akkor gyakorlatilag felfedeztük magunknak újra a magyar vidéket. Én nem tudom, hogy te magánemberként mit tapasztaltál ebben az évben, de én amerre mozogtam az országban, gyakorlatilag tele voltak azért. Tehát olyan pezsgő élet volt, hogy az emberek nem Adriára meg a Olaszországba utaztak el nyáron. Én csak azt tudom kívánni a vidéki éttermeknek, hogy ezt a pezsgést meg tudják tartani akkor is, amikor amilyen időszakot gyakorlatilag már most élünk, hogy 5000 forintért lehet utazgatni egész.
Igen, ez amit mondasz, a pandémia utáni kilábalásnak egy nagyon fontos eleme volt, hogy miután az emberek nem utaztak, vagy ha utaztak volna, akkor sem tették meg, akkor azokat a pénzeket, azokat elkezdték máshol elkölteni, és a vendéglátás különösen az elmúlt év utolsó 4 hónapjában, ez szeptember, október, november, december, citálom ide, nagyon-nagyon-nagyon szépen produkáltak, és ebben benne voltak a vidéki éttermek is, holott megjegyzendő, hogy azért a vidéki éttermeknél, amelyekről beszélünk, azok egész évben nyitva vannak bár, de mégiscsak szezonálisan mennek például a Balaton felvidékiek nyáron, vagy akkor, amikor a turista szezon ott dübörög.
Igen, de én ebben is látok egy javuló tendenciát. A Balatonnak ugye évek óta komoly törekvése a balatoni vendéglátóknak, hogy megvalósítsák a télen-nyáron Balaton.
Kihúzni a szezont, persze.
Pontosan, és itt egyértelműen pozitív jelenségek tapasztalhatók, például most egy komolyabban vehető nyitás december végén a Neked főztem, bocsánat, nem a Neked főztem, hanem a mindjárt.
Az is ott van Zánkán egyébként.
Igen, igen, igen. Mindjárt mondom, a Szikra Gabiék a konyhán, bocsánat, ők egy, gyakorlatilag egy büfével kezdtek, és most már egy fine diningba hajló gurmé éttermet is nyitottak Fonyódon, miközben megtartották a büfét is, és december végén nyitottak a Balatonon, hát ez mindenképpen egy jó jel.
Látsz olyan mozgást, ami nagyon érdekes lehet, hogy budapesti sztárséfek elkezdik az új útjaikat keresni vidék felé.
Igen, ez is egy létező jelenség most. Én azt gondolom, hogy főleg az új idők új követelménye alapján, hogy minél közelebb menjünk a természethez, illetve a természetes alapanyagokhoz. Én azt gondolom, hogy ez egy autentikus útja lehet egy olyan séfnek, aki valóban törekszik a valódi alapanyagokból való valódi főzésre, és hogy felkutassa azokat az alapanyagokat, amiket nem a metró polcairól vesz le.
Ezeknek az éttermeknek az álló csillagossága, tehát ugye arra gondolok most, hogy hosszú-hosszú évek óta ugyanazt a színvonalat tudják hozni, ez mindig annak a követelménye, vagy annak az eredménye, hogy hosszú évek óta ugyanazzal a séffel dolgoznak, vagy a menedzsment az nagyon fontos módon meghatározza azt, hogy nagyon szép évet tudnak húzni. Mondjuk kis tücsök.
Igen, és ugye nagyon sokszor, tehát hogy a vidék esetében gyakran beszélhetünk családi vállalkozásokról, ahol értelemszerűen nem akkora nagy a jövésmenés, akár a séfposzton, akár az egész cégnél, hiszen családok, akik ott élnek, ők működtetik így. A kis tücsök esetében is beszélhetünk erről, ott a tulajdonos Csapodi Balázsnak a rokona, ugyebár Jáni László séf, de ez elmondható a Macok Bisztróról is, amit két család működtet, a Hableányról, Badacsony-Tobajon, az Erhárt étteremről, Erhárt Zoliéknak a Kovászos Pékséggel együttműködtetett étterméről. Én azt gondolom, hogy ezek mind követendő példák azokban az országokban, amelyeknek nagy gasztronómiai és éttermi hagyományaik vannak, ez teljesen bevett szokás, még sok-sok példa kellene, hogy legyen a jól működő családi éttermekre.
És hát azt kívánjuk a hallgatóinknak, hogy egyre több külföldi, egyre több vidéki éttermet fedezzenek föl, mert nagyon szép számmal vannak az országban. Igazi túrákat lehet arra fölépíteni, hogy egyik nap itt ebédelünk, a másik nap meg ott vacsorázunk. Ez egy jó program 2022-ben. Orsi, köszönöm szépen! Harangi Orsolya, a Dining Guide főszerkesztője volt a beszélgető társam. Most éppen csak egy mondatod van még, hogy mit írsz, mint dolgozol?
Éppen egy interjút írok ki, egy borászokkal készítettem interjút, ami egyébként egy meglehetősen különleges tartalom a Dining Guide-on, úgyhogy ebben vagyok.
Fogjuk olvasni. Köszönöm szépen, szervusz!